Hölgyeim és uraim, kedves nézőink, tisztelt hallgatóink, a mai alkalommal a vízről és a víz rejtelmeiről szeretnék önökkel beszélgetni. És talán indításként egy történelmi felvételt szeretnék bemutatni a Föld a Holdról, amit látunk a kozmaterem. Nagyon sokan figyelnek minket, talán még a Holdról is. Amit ezen túlmenően látunk, fehér és kék foltok, a Föld felszínének 71%-át víz borítja. Teljesen hasonlóan a Homo sapiens 60-70%-ban víz, csak abban adódik különbség, hogy kinek itt van több, kinek pedig egyéb testrészeiben. Ezek alapján talán könnyelműen, de állíthatjuk, hogy a víz minden bizonnyal fontos közeg. A vízről legelőször talán az jut eszünkbe, amit az iskolában találtunk, H2O, a kémiailag tiszta víz. Ez az, amivel sajnos, vagy hál' Istennek, a természetben sosem találkozunk. A természetben mindig természetes vizekkel foglalkozunk, amelyek összetett keveréket képeznek, a legkülönbözőbb szerves és szervetlen, szilárd, pici, parányi, partikulált részecskék találhatók benne, és természetesen az élővilág roppant változatosságban, a mikronnyi baktériumoktól és algáktól kezdve lebegő növényi egysejtűek, az édesvizekben a néhány méteres halakig, az élővilág a környezettel állandó anyagcserekölcsön hatásban van, befolyásolja a vizek minőségét és az úgynevezett biogeokémiai körforgását az anyagoknak. Amit látunk a filmbejátszáson, a mikrovilág, a legkülönbözőbb parányi élőlények, kis rákok, algákat látunk éppen, a fecskemoszat Ceratium hirundinella, a Balaton 60-as éveiben domináns algafaj, ami később eltűnt, kis rákok, kerekesférgek, és bizony harc a táplálékért, figyeljék meg ezt a csukát, amelyik megkap egy picike kis halat, drámák, tragédiák sokassága játszódik le az élővízben. Az élővízben mindig találhatók növények, makronövényzet, ez egy másfajta dráma, nem is olyan vicces ez a dráma. Ez a kislány az életéért küzd, azért, hogy ki tudjon úszni ebből a hínarasból. És most már egészen más drámákat látunk. Szennyezőanyag a patakba, az érbe jutva szennyezi azután a tavakat és a beltengereket. Ez élelmiszeripari szennyvíz minden bizonnyal. Ez a felvétel egy szennyvíz telepen készült, nem túl gusztusos ez a víz. És most szeretném őket Rio de Janeiro-ba meghívni. Ez valamikor egy folyó volt, ma szennyvízcsatorna. A legkülönbözőbb szennyezéseket egy pici vízbe pusztult csikót is láthatunk. A drámai felvételek idegrendszerbeli megbetegedés, Japánban vagyunk az 50-es évek végén, higanymérgezés, halál, paralízis, torszülöttek sokassága, és mindez literenként mikronnyi mennyiségű higany felhalmozódása következtében. Hogyha ezt illusztrálni szeretném, akkor képzeljék el, a mikrogramnyi mennyiség literenként az megfelel egy kocka cukornak a kozmateremben. Egy kocka cukor halálos dózis lehet. Gyakran mondjuk azt, hogy a víz az élet. A víz Janus arcú közeg, nem csak az élet, hanem a halál is. A halál is annak következtében, hogy a legkülönbözőbb szennyezőanyagokat juttatjuk a vizekbe. Mi, városi emberek, hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy a csapból annyi egészséges víz folyik, amennyit csak gondolunk, hogy a koszos víz az bizony eltűnik. Nagyon ritkán tesszük fel azt a kérdést, hogy a szennyezésekkel mi is történik, amikor kikerül a portánkról, hol milyen hatást fejtenek ki, hogyan veszélyeztetik az élővilágot. Ami talán ennél is fontosabb, ritkán tesszük fel azt a kérdést, hogy mi a felelősségünk, az önök és az én felelősségem annak érdekében, hogy a jövő generációi számára elegendő mennyiségű egészséges vizet tudjunk biztosítani. És ilyen szempontból a szennyezések képezik a jelen és a jövő meghatározó problémáját, és ezért a szennyezésekről szeretnék a következőkben beszélni. míg bejátszom azt a Minamata kor felvételt, ami a korábbi filmbejátszáson látott idegrendszeri megbetegedést eredményezte. Annak következtében, hogy ezek a toxikus úgynevezett mikroszennyező anyagok a táplálékláncban akár milliószorosára is képesek felhalmozódni. Tehát a vízszennyezés a jövő meghatározó problémája, és amikor azt mondtam, hogy a jövő generációi számára szeretnénk elegendő tiszta vizet biztosítani, a jövővel kapcsolatban tettem fel egy kérdést. Mi mérnökök, tudósok nagyon sokszor teszünk fel, vagy kapunk ilyen kérdéseket. Ezeket próbáljuk úgy megválaszolni, hogy értékeljük a jelenlegi helyzetet, próbálunk a múltból tanulni, és azután valahogy előrejelezni a jövőbe. Őszintén szólva, a tudomány nem végzett a múltban legjobb munkát ebben a tekintetben. Nagyon sokan állítják, és én egyetértek ezekkel az állításokkal, hogy a tudomány a legtöbb esetben sokkal inkább befogadta, követte, mintsem megelőzte a problémákat. Tehát a jövőben a cselekvés szolgáló tudománynak igenis nagyon sok teendője van, és hogy mindezeket, amit elmondtam, illusztráljam egy példát, egy példasort szeretnék bemutatni. A példa kiinduló pontja egy módszer, egy eljárás, amit a civilizáció egyik legfontosabb találmányának tekintenek sokan, amit legtöbben a 19. századhoz kötünk, ami valójában azonban időszámításunk előtt 1700-ban megszületett, és Minosz király udvarában, Kréta szigetén, a Knossoszi palotában már ismert volt. A rómaiak is használták ezt a itt látható felvétel és illusztrálja. Azután valahogy a feledés homályába merült egészen a 16. század végéig, amikor is a modernkori változatát egy angol főnemes, Sir John Harrington 1596-ban fedezte fel, ha úgy tetszik, ismét felfedezte. Két prototípust készített ebből a berendezésből, egyet keresztanyjának, Erzsébet királynőnek adott, akit különösebben nem érdekelt a dolog, és ezért megint a feledés homályába merült ez a találmány. A megfelelő dolgot a megfelelő helyen, a megfelelő időben, ez a feltétel sajnos nem teljesült. Azután a 19. század elején kezdték el valójában használni, kényelmi okok miatt, mindannyian emberek vagyunk, és kezdték el használni egyre nagyobb mértékben. Kérem szépen, az öblítéses vécéről, az angol toalettről szeretnék beszélni. Egy ősi példányát látják kivetítve, a Knossoszi palotának megfelelő változat, a kezembe pedig egy modern változatát szeretnék bemutatni, ami egy több célú berendezés, öngyújtóként is használható, de a mai előadás nem a tűzről szól, hanem a vízről. Az öblítéses toalettről a legtöbben azt hisszük, hogy az nagy mértékben hozzájárult a 19. század közepén a különböző járványok, kolera, tifusz, hepatitis és egyebek megoldásához. Valójában ez csak részigazság, tudnilik, az öblítéses toalett használata háztartási szinten nagy mértékben megnövelte a szennyvíz mennyiségét, amit az akkori emésztő gödrök nem voltak képesek kezelni, befogadni nagyon sok nagyvárost, nem más, mint szennyezés, szennyvíz öntött el, és így módon lehetővé vált az, hogy a kórokozók eljussanak az ivóvízhez, és fertőző hatásokat így módon gyakorolják. Nagyon sok városban, London, Stockholm, Kopenhága, ahogy az ábra is mutatja, Budán és Pesten 1831-et követően emberek ezrei, tízezrei és százezrei hultak el kolerában, hepatitisban és egyéb járványokban. A kérdés az volt, hogy mit is célszerű tenni, hogyan kezeljük ezt a problémát, és a megoldást igazából azt követően találták meg, hogy felismerték, hogy a kórokozó vízzel terjed. Tudnilik a hiedelem, a tudósok többsége ezt gondolta, hogy a kórok azok bizony levegő révén terjednek. Amint a felismerés megszületett, hogy a vizen keresztül történik a terjedés, akkor a szakemberek, a mérnökök, ha úgy tetszik, megtalálták a megoldást, a megoldás nem volt más, mint a klasszikus, ma már klasszikusnak tekintett öblítéses toalett kombinálva a csatorna hálózatokkal. Milyen elvet is alkalmazunk? Az elv az az, hogy a háztartásunk szintjén keletkező különböző szennyezéseket összekeverjük, a szállításhoz a tiszta vizet használjuk fel, miközben ezt tudatosan elszennyezzük, minél gyorsabban eltávolítjuk a szennyezéseket a háztartásunktól. A megoldás jól működött, árnyoldala természetesen volt, hogyha ránéznek erre a felvételre, akkor rögtön sejtik, hogy bizony költséges dologról van szó. Ma körülbelül 200-300 ezer forintot fizetünk fejenként a csatornahálózat megépítéséért, ennek mondjuk 5%-át fizetjük a karbantartásért és az üzemelésért. Ez az, amit csatorna díjként én és önök is egyaránt fizetünk, és nagyon gyakran panaszkodunk, hogy ez bizony elég magas. Talán ennél is fontosabb volt az, hogy ez a nagyszerű találmány mit hozott létre. Valójában egy nyitott anyagforgalmat hozott létre a háztartásokban és a településeken, aminek az eredménye nagy mennyiségű szerves anyag bevezetése a folyókba. Nagyon gyorsan azt tapasztalták, hogy folyók, mint a Temze, az Ohio, a Rajna, később a magyarországi folyók is vízminőségi bajokkal kezdtek el küszködni. Ennek a jelei halpusztulás, elviselhetetlen bűz és az élővilág drámai torzulása volt. Megoldottunk tehát egy problémát, és előidéztünk egy másikat. A szakembereknek megint időre volt szükségük ahhoz, hogy felismerjék, hogy mi is volt a kiváltó ok. Kérem szépen, a kiváltó ok az volt, hogy a szerves anyagot lebontó úgynevezett heterotróf baktériumok oxigént vonnak el a vízből, és ennek következménye volt a halpusztulás is többek között. Amint a felismerés megszületett, azonnal meghatározták a feladatot, definiálták a feladatot, meg kell tisztítani a szennyvizeket. Azok a folyamatok, amik kedvezőtlenek a folyókban, a szennyvíztelepen játszódjanak le. Különböző eljárásokat kezdtek el kifejleszteni, ezek közül a mai is talán legelterjedtebb, a biológiai szennyvíztisztítás. A levegőztető medencékbe baktériumokat szaporítunk el nagy mennyiségben, és ezek élettevékenységéhez szükséges levegőt vagy oxigént mesterségesen visszük be. Ez az eljárás milyen melléktermékekhez vezet? Hát kétféléhez. Az egyik a széndioxid, ami zárójelek között jegyzem meg, hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásához. A másik pedig a szennyvíz iszap. Kérem szépen, a szennyvíz iszapban minden olyan anyag megtalálható, amit egy adott társadalom használ, akár hiszik, akár nem. Nagyon sokat lehet tanulni a szennyvíz iszap tanulmányozása révén. Nagyon sok hasznos anyag található a szennyvíz iszapban. Ennek megfelelően kulcsfontosságú az, hogy mi is lesz az iszap sorsa. Lehetnek jó megoldásaink. Jó megoldás az, hogyha az iszapot kezelés követően a mezőgazdaságban hasznosítjuk, hiszen nagyon sok hasznos tápanyag található ebben. Megfelelő megoldás, hogyha biogázt állítunk elő, kevésbé bölcs megoldás az, hogyha az iszapot depókon helyezzük el, és végképp ostoba megoldás, akár hiszik, akár nem, nagyon gyakran előfordul még napjainkban is, hogyha az iszapot visszavezetjük a folyókba. Tehát az iszap sorsa a kulcskérdés. A megoldás a 19. század végére rendelkezésre állt. Az elterjedése ezzel szemben bizony a vérzivataros 20. században elég sok időt igényelt, és igazából a széleskörű elterjedésről csak a II. Világháború utáni időszakban beszélhetünk. Az alkalmazás megint sikeres volt, sikerült helyreállítani, rehabilitálni nagyon sok folyót Európában és az Egyesült Államokban, beleértve a Temzét is, amit korábban senki nem hitt volna, a 80-as években a Temzén ismét megjelentek a lazacok. Kérem szépen, ezzel leülhetnénk, hátradőlhetnénk, jó munkát végeztünk, és talán befejeztük ezt a munkát. Egészen addig, ameddig ilyen képeket nem kezdünk el nézni, nem egy mezőről van szó, ne gondolják, hogy itt futballozni lehetne, akár hiszik, akár nem, ez egy tó. Én egyszer majdnem keresztül mentem egy ilyen tavon, anélkül, hogy tudtam volna, hogy a cölöpök hol is találhatók. Amit a tókutatók a 60-as, 70-es évekre kezdtek felfedezni, hogy a tavak kezdtek bezöldülni, spenót színűvé válni, algásodni. A baj neve mesterséges eutrofizálódás, a tápanyagok túlzott mértékű feldúsulása. Ugyanis a biológiai tisztítás feltalálása során egy dologról megfeledkeztünk. Megfeledkeztünk arról, hogy a szennyvizekben nem csak olyan szerves vegyületek, oxigént fogyasztó vegyületek találhatók, amelyek például halpusztuláshoz vezetnek, hanem például foszfor is. A biológiai tisztítás a foszforral az égvilágban semmit nem tesz, nem távolít el abból semmilyen hányadot. Ennek eredményeként a tavakban lassan akkumulálódnak a növényi tápelemek, és idézik elő azután az algásodást. Tehát megoldottunk egy problémát, de az előrelátásunk és az elővigyázatosságunk nem volt megfelelő. Nem pusztán esztétikai kérdésről van szó, ugyan én alig hinném, hogy szívesen fürödnének ebben a vízben, hanem az algásodás általában korlátozza a vízhasználatokat, megnehezíti a víztisztítást, és a kékalgák között nagyon sok toxikus fajta is található. A gondot tehát alapvetően a mikrovilág okozza, azonban nem szabad elfelejtenünk azt, hogy a kiváltó ok az a vízgyűjtőn található. A vízgyűjtő nagyon gyakran több ezer négyzetkilométer, több tízezer négyzetkilométer is lehet. Ahhoz, hogy az eutrofizálódás kérdését megoldjuk, nyilvánvaló, hogy a tavat és a vízgyűjtőt együttesen kell kezelnünk. Ami a vízgyűjtőn történik, a nem átgondolt fejlesztés eredményeként a pontszerű terhelések túlzott mértékű növekedése, nem pontszerű terhelés jelenti például azt, hogy a csapadék hatására a kihelyezett műtrágyák erózió és lefolyás következtében túlzott mértékben jutnak be a tavakba. De teljesen hasonlóan a légköri kihullás is hozzájárulhat a nem pontszerű szennyezésekhez és terhelésekhez. Amikor eljutunk idáig, akkor a kérdés az az, hogy a különböző tápelemek, szén, nitrogén és foszfor közül mit is kell szabályoznunk. Hát a dolog nem olyan bonyolult, a szárazföldi növényekkel kapcsolatban a Liebig törvényt már megtanultuk a 19. században. A tavak és a tavakban található növényzet, pici egysejtűek teljesen hasonlóan viselkednek. A szén, nitrogén és foszfort egy optimális arányban szeretik az algák, és az a tápelem lesz a korlátozó, limitáló, szabályozó, amelyik hiányosan áll rendelkezésre. Ez a tavak esetében a legtöbb esetben a foszfor, tehát az üzenet az, hogy a foszfor terhelést kell szabályoznunk. Zárójelek között jegyzem meg, hogy az eutrofizálódás német eredetű műszó, amit az első világháború alatt alkottak, tehát a jelenség érdemi részét már a 20. század elején ismerték, a fejlesztések során azonban soha senki igazából nem gondolt arra, hogy a következmények melyek is lesznek. A filmbejátszás a Balaton térséget mutatja, Badacsonyt látják, a Balaton felvidéket látják a 30-as, 40-es, 50-es években, idilli tájat látnak, zavartalan környezetet, szinte természetközeli állapotot. Gyönyörű, náttetős balatonfelvidéki házakat látnak. A magyar építészet remekei közé tartoznak véleményem szerint. A köveskáli mosókutat látják, és azután a drámai változás. Az 50-es években a szakemberek azt mondták, hogy sör jó lesne most is, azt mondták, hogy a Balaton közvetlen környezetébe 500 000-nál több embert nem szabad beengedni. A 70-es évekre a turizmus 10-szeresére nőtt, az infrastruktúra nem fejlődött, a környezeti kultúránk igazából nem alakult ki, voltak olyan hétvégék, ma is vannak olyan hétvégék, elriasztó felvételeket látnak, amikor az üdülési övezetben több mint 1 millió ember tartózkodik, és ezen közben megkezdődött a második bőr lenyúzása is, a mezőgazdaság fejlesztése a 60-as éveket követően, a műtrágya felhasználás például egy nagyságrenddel növekedett. Mi volt a térség fejlődésének a következménye? A térség fejlődésének a következménye a foszforterhelés egy nagyságrenddel történő növekedése volt, megtízszereződése, és természetesen a tó és a tó élővilága azonnal érzékelte a változásokat. A 40-es évek végén két nagyszerű tókutató, Enz Géza és Sebestyén Olga, úgy hívták, hogy professzor úrnő, cikket írtak arról, amiben megállapították, hogy bizonyos algafajok eltűnőbe vannak a vízből, és felhívták a figyelmet arra, hogy vigyázni kellene a tóra, a mesterséges eutrofizálódás jeleit látjuk. Azért, hogy ne csak a tókutatókat dicsérjük, 1955-ben Lessenyei, a nagyszerű mérnök azt javasolta, hogy a szennyvizekből el kellene távolítani a foszfor kicsapatás révén, a módszer már akkor ismert volt. Az égvilágban semmi nem történt. Két nagy halpusztulást figyeltek meg, 1965-ben, majd 10 évvel később, és ezzel párhuzamosan az alga biomassa hihetetlen mértékű növekedését, még mindig nem történt semmi. Nem történt semmi. Egészen 1982-ig, amikor a Balaton egészét egy soha korábban a Magyarországon nem ismert kékalga fajta és egy kékalga invázió borította el. Ma azt mondom, hogy nagy szerencse volt, hogy mindez augusztus közepén történt. Az üdülőket, a közvéleményt egyaránt sokkolt a jelenség, a politikusok pedig kénytelenek voltak cselekedni. Az akkori kormány úgy döntött, hogy egy stratégiát kell kidolgozni, hogy mit is tegyünk, hogyan ütemezzük, amit eltervezünk, és azt is hozzátette, hogy a pénzügyi fedezetet a terv végrehajtásához biztosítani fogja. Kedvenc kék algánk a jobb alsó sarokban látható, Cylindersperopsis raciborski, az egyik legfontosabb jellemzője, hogy képes nitrogént a légkörből megkötni, tehát nincsen szükség szennyvízbevezetésre, vagy nem pontszerű szennyezésre. Amikor a stratégia kidolgozásával elkezdtünk foglalkozni, akkor eldöntöttük azt, hogy különböző célállapotokat fogunk megfogalmazni, rövid, közép és hosszú táv. Eldöntöttük azt, hogy végig gondoljuk, hogy milyen késleltető mechanizmusok játszhatnak le a tóban. Ez azért fontos, hogy becsülni tudjuk, hogy mennyi időre lesz szükség ahhoz, hogy a javulás jeleit lássuk. Ez az ábra azt kísérli meg feltüntetni azt a jelenséget, hogy minden tó a tápanyagokat csapdázza. A Balaton olyan években, amikor nincsen kifolyás, nyilvánvaló, hogy az összes tápanyagot visszatartja, és a tápelemek, beleértve a foszfort is, az üledékben halmozódnak fel. Az üledékben halmozódik fel, mert legjobb tudásunk szerint az anyagmegmaradás még ebben az esetben is érvényesül. Hogyha túlzottan hosszú ideig, túlzottan nagy terhelés kap egy tó, akkor túlzottan sok foszfor halmozódik fel az üledékben, az üledék nem képes semlegesíteni, mi történik, a foszfor egy része belső terhelés formájában visszalép a vízbe, és hogyha olyan kiváló algákkal van dolgunk, mint a Cylindersperopsis raciborski, amely képes a légkörből nitrogént megkötni, foszfort az üledékből kapja, akkor a rendszer önjáróvá válik. Ahhoz, hogy a beavatkozások hatását lássuk, ahhoz azt kell mérlegelnünk, hogy az üledék megújulása, felfrissülése vajon milyen mértékben is következik meg, és ezt részletes kutatások, elemzések alapján annak idején azt mondtuk, hogy körülbelül 10 év szükséges ehhez. Ennek megfelelően most már azt mondtuk, hogy az első célunk legyen a romlás megállapítása, és erre körülbelül 10 év áll rendelkezésre. Második célként azt határoztuk meg, hogy jó lenne a 70-es évek vízminőségét visszaállítani, és ezt 2000-re ütemeztük. Végezetül pedig a harmadik állapotként, ezt C állapotnak neveztük, 2010-re azt szerettük volna elérni, hogy a 60-as évek vízminősége térjen vissza. Ehhez meghatároztuk a szükséges intézkedéseket, amelyek tartalmazták a foszfor kicsapatás bevezetését a szennyvizekben, a szennyvíz tisztító telepeken, a szennyvizek kivezetését a vízgyűjtőről, a nem pontszerű szennyezések szabályozását a Kis-Balatonhoz hasonló előtározók segítségével, foszfátmentes mosószerek alkalmazását és építési tilalmat. Ez utóbbit egyébként senki nem tartotta be. Ez naív álom volt. Mindezek ellenére, amit a mérések igazolnak, hogy a 80-as évek elejéhez a foszforterhelést körülbelül 50%-ára sikerült csökkenteni, és akár hiszik, akár nem. Az élővilág, a tó érzékelte, hogy neki mit is kell tennie. Ma a tó vízminősége körülbelül olyan, ahogyan azt annak idején szerettük volna látni 2000 tájékán. Hogyha picit a részleteket is vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy egészen 1994-ig szinte semmi nemű javulás nem következett be, majd ezt követően hirtelenül egyik évről a másikra nagyon nagy mértékben javult a vízminőség. Picit zavaró, hogy igazából alapos tudományos magyarázatunk nincsen ebben a vonatkozásban, ez kicsit nyugtalanító is. A magyarázat, a feltehető magyarázat az az, hogy az üledék felfrissülése ilyen szempontból a Balaton üledék a magas kalciumkarbonát tartalom miatt roppant kedvező összetételű, gyorsabban higult fel, mint azt annak idején gondoltuk volna. Pozitív jel mindezek mellett az is, hogy az a picike kis alga, a fecskemoszat, vagy Ceratium hirundinella, ami eltűnt a Balatonból a 60-as években, az bizony a 90-es évek közepén visszatért. Természetesen a munkát nem fejeztük be. Azt, hogy a C állapotot sikerül-e teljesíteni, az egyenlőre kérdések sokasága. Ma a terhelés döntő hányadban nem pontszerű, mezőgazdasági, városi eredetű. Ahhoz, hogy a C állapotot sikerüljön elérni, ezt a terhelést kell még nagy mértékben csökkenteni. Az egész történet 70 évet fed le, hogyha kicsit okosabbak lettünk volna a 60-as évek környékén, ha okosabban tervezünk, ha elővigyázatosabbak vagyunk, akkor nagyon sok krízis helyzetet megúszhattunk volna, elkerülhettük volna ezt a nagymértékű vízminőségromlást, kevesebbet kellett volna fizetni a rehabilitáció érdekében. Nem fognak meglepődni, a történetet nem fejeztem be. Mire a tavak szabályozását megoldottuk, azt vettük észre, hogy a beltengerek, a Balti-tenger, vagy akár a Fekete-tenger is algásodik. algásodik annak következtében, hogy a nagy vízfolyások túlzottan sok tápanyagot szállítanak. A tudósok most azt állapították meg, hogy szemben a tavakkal nem a foszfor a meghatározó, hanem a nitrogén. Nem csak a szenet kell eltávolítanunk, nem csak a foszfort kell eltávolítanunk, rájöttünk arra, hogy még más is van, és azt is el kell távolítanunk, ez a nitrogén. Amint a felismerés megszületett, a mérnökök, biotechnológusok elkezdtek dolgozni az eljáráson. Rájöttek arra, hogy a leghatékonyabb megoldás az úgynevezett biológiai denitrifikáció, amit egyébként már a 19. században ismertek, a szennyvíztisztítás területén soha nem használták. Az eljárás lényege az az, hogy a szennyvíz tisztító telepen olyan tereket hozunk létre, ahol oxigén nem áll rendelkezésre, nitrát igen, és a baktériumok, hogyha nincsen friss zsemle, kénytelenek az egyhetes zsemlét elfogyasztani, a nitrátról leválasztják az oxigént, miközben a nitrogén gáz formájában hagyja el a rendszert. Ezek eredményeként, mintegy 20 évvel ezelőtt születtek azok a telepek, amelyeket ma a legkorszerűbbeknek tartunk. Ez éppen a délpesti telepet illusztrálja, ami egy 40 éves szennyvíztisztító telep volt, ezt felújították, és hozzá olyan bioszűrőket kapcsoltak, amelyben megvalósítják a foszfor és a nitrogén eltávolítást egyaránt. Egyúttal a nitrogén eltávolítás igénye hihetetlen fejlődéshez vezetett a szennyvíztisztításban. Ma a biotechnológia, a mikrobiológia, a koloidkémia, a reakciókinetika alaptudományi eredményeit használjuk célzottan, annak érdekében, hogy a különböző anyagokat együttesen minél hatékonyabban tudjuk eltávolítani. A beltengerek problémája nem csak a szennyvízkezelés területén vetett fel kérdéseket, hanem azt a kérdést is felvetette a különböző elemzésekre támaszkodva, hogy mit is tudunk tenni a nem pontszerű szennyezésekkel. Az európai nagyvízgyűjtők többségére az a jellemző, hogy a beltengerekbe érkező nitrogén 50-60-70%-a nem pontszerű eredetű, a szabályozásuk roppant nehéz, a megállapítás érvényes a Dunára is. A szabályozás 13 ország együttműködését igényli, és azonnal érzékeljük, hogy egyre bonyolultabb kérdésekkel állunk szembe, találjuk szembe magunkat. Ha most a történetnek ezt a részét, amit hívhatnék úgy is, hogy az angol vécétől az óceánig megkísérelném összefoglalni, akkor azt látjuk, hogy a szennyvizek és a szennyező anyagok a háztartás szintjén néhány percig tartózkodnak, onnan a nyitott anyagforgalom és a felszíni lefolyás eredményeként a települési szintre jutnak, nő a lépték, mind a térbeli és az időbeli lépték is, a folyókba, az éren, a patakokon keresztül, a nagy folyókba. A Duna jellemző mérete néhány ezer kilométer, a levonulási idő az egy hónap körüli, a tavakba, a tavak tartózkodási ideje akár 10 év is lehet, a beltengerekbe jutnak, a balti tenger tartózkodási ideje 100 év, és hogyha egyszer elszennyeztük a beltengereket és a tengeröblöket, akkor tönkre tesszük az óceánokat is. A jelenség jellegzetesen exponenciális. Ahogy ezen görbe mentén előre haladunk, nagyon sok minden változik. A lépték növekedésével egyre fontosabbá válik a környezeti elemek kölcsönhatása, víz, levegő, talaj. Egyre bonyolultabbak a jelenségek. Egyre fontosabbá válik az akkumuláció az üledékben. Egyre fontosabbá válik a kémiai és a biológiai kölcsönhatások. Olyan kérdésekről beszélünk, itt azt a benyomást kellene tennem, hogy mindent tudunk, Ezzel szemben azt szeretném aláhúzni, hogy ezek már olyan területek, ahol egyre kevesebbet tudunk, a nem tudás kezd dominánsá válni, majdhogy nem, a következő előadást a semmi tudásról kellene megtartani. Végezetül pedig, ahogy a lépték nő, hát a mérnököknek is egyre bonyolultabb terveket kell készíteni, és ezeknek a megvalósítása messze nem egyszerű, gondoljanak csak a Duna-medencére, 800 ezer négyzetkilométer, amiről beszélünk. Eddig a szennyezési kérdésekről beszéltem, és az óceán megóvása az óhatatlanul adódik. Az óceánok tartózkodás ideje 3000 év. Nem igen lenne időn kivárni, hogy rehabilitáljuk az óceánokat. Tehát a szennyezési problémákról beszéltünk, de a vízgazdálkodás területén az alapvető kérdés mindig az is, hogy áll-e elegendő víz rendelkezésre. És ez a térkép azt próbálja illusztrálni, 1990-ről beszélünk, hogy Afrika északi részén, a Közép-Keleten nagyon sok ember, 5-6% az emberiségnek jelenleg él olyan körülmények között, hogy nagyon kevés víz áll rendelkezésre. Ez a fizikai tény gazdasági okok miatt körülbelül 1 milliárd ember nem rendelkezik biztonságos ivóvízellátással. 2-3 milliárd ember nem rendelkezik megfelelő szennyvíz elvezetéssel. A költségeket úgy becsülik, olyan 5000 milliárd dollár, 5000 milliárd dollár, elég nehéz forintba végig gondolni, ilyen mértékű beruházásra lenne szükség, és hogyha ez a pénz még rendelkezésre is állna a fejlődő világba, a tudás akkor is hiányzik, az intézményi rendszer nem működik megfelelően, és a korrupcióról nem merek egy szót sem ejteni. A tendenciák milyenek? Hát nem jók. 1950, csak a színeket figyeljék, 1990, gondoljanak a népesség exponenciális szaporodására, 2025, figyelembe véve az éghajlatváltozás készleteket átrendező hatását is, amelyek ezen túlmenően természetesen a szélsőségeket is befolyásolják, aszályos és árvízes időszakok. 2025-re a különböző elemzések szerint a föld lakosságának mintegy fele élhet vízhiányos területeken. Az előttünk álló feladatok tehát roppant komolyak. Most már megpróbálva összefoglalni azt, hogy milyen kérdésekkel is foglalkoztunk eddig, jó néhánnyal, a megjelenésük sorrendjébe tüntettük fel, 1850-től kezdve. Ehhez hozzáadhatok számos egyéb problémát, amivel itt nem foglalkoztunk. Látjuk azt, hogy a lépték egyre inkább növekszik a lokálistól, a regionális, kontinentális és a globális irányába, és egyre több meglepetéssel kell, hogy számoljunk a jövőben. Alig ha hihették volna, én sem hittem volna, hogy kedvenc balatoni algánk, a Cylindersperopsis raciborski Afrika trópusi vizeiből, Indonézián, Ausztrálián, Indián a Kaszpi-tengeren keresztül jutott el Magyarországra, és jelenleg bizony Németországban garázdálkodik, annak ellenére, hogy ő lényegesen melegebb környezethez szokott hozzá. Vagy visszatérve az előző ábrához, büszkén mondjuk azt, hogy a járványok kérdését megoldottuk. Ez csak féligasság, kérem szépen, 1993-ban, Milwaukee-ben az Egyesült Államokban 400 ezer ember betegedett meg egy olyan kórokozó okozta járvány eredményeként, egy parazitáról van szó, ami a fertőtlenítéssel, a klórozással szemben teljesen közömbösen, semlegesen viselkedik. Magyarul nevetve úszik keresztül a víztisztító műveken. Vagy nem beszéltünk arról, a Minamata kórhoz visszatérve és a higany szennyezéshez, hogy évente mintegy 5000 olyan szerves vegyületet, mikroszennyezőt, természetidegen, toxikus anyagot szintetizálunk, amelynek még az összetételét sem ismerjük. Arról már nem is beszélünk, hogy nagyon kevéssé tudjuk, hogy a sorsuk micsoda, hova jutnak, és mi lesz a hatásuk. Tehát a jövőt az fogja jellemezni különböző térségekben, hogy nagyon sokféle problémát együttesen kell kezelnünk, ezek egymással kölcsönhatásban jelentkeznek, ezek kezelése roppant nehéz feladat, ezért nehéz a vízzel bánni, és egyébként ezért gyönyörű a vízzel foglalkozni. Hát milyen eszközeink is vannak annak érdekében, hogy a jövő problémáit kezelni tudjuk. Hát az első ilyen eszköz talán a fiatalok és a tehetséges fiatalok nevelése. Hölgyeim és uraim, szeretném bemutatni Klement Adriánt és Honti Márkot, hogyha felállnának egy pillanatra. Két nagyon tehetséges munkatársamat, akik nélkül ez az előadás nem jöhetett volna létre. 10 év múlva a Mindentudás Egyetem 426. előadását ők fogják megtartani. A tudomány eredményeire már hivatkoztam a szennyvíztisztítás területén. A tudomány hihetetlen mértékben hozzájárul, hogy megismerjük a mikrovilágot, hogy lényegesen jobban értsük a jelenségeket, a számítástechnika fejlődésével együtt, hogy ezeket a mikroszintű ismereteket integráljuk, beépítsük a nagyléptékű tervek kidolgozásába és megvalósításába. Bátran mondhatom, hogy a számítástechnika alapvetően befolyásolta a szakemberek, a mérnökök probléma megoldó készségét, közelítési módszerét, és hogy ez mennyire így van, erre egyetlen példát szeretnék bemutatni, és a Balatonhoz térünk vissza. A Balaton viselkedését nagyon sokáig azért nem értettük, mert a tóban kialakuló áramlást csak minőségileg tudtuk vizsgálni. A jelenséget az anyag és az energia megmaradás írja le, aminek a kibontása matematikailag roppant bonyolult, parciális, nem lineáris differenciál egyenletekhez vezet. Ezek megoldása 3 évtizeddel ezelőtt is reménytelen feladat volt. Ma ezzel szemben éveket tudunk szimulálni, a valós időt 200-szorosára, 1000-szeresére tudjuk felgyorsítani. Erre szeretnék egy szimulációt bemutatni, ami szemlélteti azt, hogy a szélkeltette csúsztató feszültség hatására a tóban milyen lengések alakulnak ki, milyen nagyléptékű örvények alakulnak ki alkalmanként a Szigligeti medencében, a Keszthelyi medencében. A lengések nagyon gyakran ahhoz vezetnek, hogy a Tihanyi szorosnál a vihar kezdeti szakaszában dunányi víz áramlik Keszthelytől Kenese irányába, majd a lengés időt követően néhány órával később ellentétes irányban, és természetesen ez a vízmozgás magával szállítja a különböző tápelemeket, óhatatlanul befolyásolja az élővilágot. Hogyha az áramlást meg tudjuk határozni, akkor kísérleteket tudunk végezni a számítógépen nyomjelzők segítségével. Például tudjuk vizsgálni azt, hogy az alavíz, a következő bejátszás kérem szépen, hogy az alavíz elkeveredése az hogyan is játszódik le a tóban. Nem Vicsek professzor előadását látják egyébként, de nagyon hasonló részecske szimulációról van szó. Azzal a különbséggel, hogy itt egy diffúziós egyenletet oldunk meg, és figyelhetjük mindazokat a változtatásokat, ez egy nagyléptékű örvény, ami a víz tóban történő elkeveredését befolyásolja. Vizsgálhatjuk azt is, hogy például Keszthely térségében kifejlődő alga, felhő sorsa mi is lesz, az hogyan mozog a vízzel együtt, a konvekció és a diffúzió hogyan befolyásolja, és mindez hogyan befolyásolja az algásodást a Szigligeti medencében és a Szemesi medencében. Hogyha mindezeket követően még arra is van kellő energiánk, hogy a tápanyagkörforgás részleteit leírjuk, amihez szükséges, hogy figyelembe vegyük például az algát, a zooplanktont, olyan folyamatokat, mint a fotoszintézis, a szaporodás, a pusztulás, az üledékkel való kölcsönhatás, akkor képesek vagyunk arra is, hogy leírjuk például az alga biomassa szezonális változását. Kétség kívül ez a legnehezebb feladat egyszerűen annak következtében, hogy elméleti ismereteink lényegesen gyengébbek, mint a fizika területén. Ebből is adódóan a mérések, az észlelések és a kísérletek lényegesen fontosabbak. Amit látunk, a biomassa alakulása 1992-ben, majd a javulás követően 1998-ban számottevő a vízminőség javulása. Amit meg tudunk még figyelni, hogy nagyon kevés adattal dolgozunk. Röviden azt mondhatnám, hogy a számítástechnika az adatgyűjtéshez viszonyítva számottevő mértékben előre haladt. Ami ma hiányzik, az nem számítástechnika, hanem mérések, megfigyelések, kísérletek, észlelések. Azért, hogy ezen megpróbáljunk segíteni, az Európai Unió 5-ös kutatási keretprogramján belül egy együttműködés keretei között kezdeményeztünk egy új méréstechnikai eljárás fejlesztését. A berendezést egybeépítettük egy meteorológiai mérőállomással, ami a Kesztei medencében található. Az eljárás lényege az az, közismert, hogy a fotoszintézis során a klorofil elektronokat bocsát ki, amennyiben annyira ügyesek vagyunk, hogy a fényt, a fény hatására egyébként, hogy a fényt ki tudjuk kapcsolni, az elektronok elindulnak fordított irányba, és fotonokat bocsátanak ki. Nem kell tehát más tenni, mint a fotonokat el kell kapkodni, ezt természetesen nem kézzel végezzük, hanem automatizált módon, és hogyha ez sikerül, akkor képesek vagyunk arra, hogy az alga biomassa vagy a fotoszintetikus aktivitás napon belüli változását is követhessük. Amit az ábrán látnak, ez több adat, mint amit a rendszeres gyakorlatban egy évben gyűjtenek, mindez egy napon belül. A különbség nem csak mennyiségi, hanem nagyon sok olyan mikroszkópikus változást látunk, amit ma még nem egészen értünk, de amely megértése révén azt reméljük, hogy a kékalgák megjelenésével kapcsolatban az előrejelzés területén a jövőben sokkal jobb munkát tudunk végezni. Hát mit tudunk még tenni a gyakorlatban? Azt javasolom, hogy sétáljunk vissza a települési szintre, majd ezt követően sétáljunk vissza a konyhánkba és a háztartásunkba. Ez a jelenlegi vízi infrastruktúra, vízmű, vízhasználatok, szennyvíztisztító telep és a tisztított szennyvíz visszavezetése a folyókba. Ez az, amin minden bizonnyal változtatnunk kell, ahogy a svédek mondják, a vizek minőségének a védelme a háztartásokban kezdődik. A jelenlegi vízhasználat és szennyvíz termelés Európában átlagosan 240 liter körül van fejenként. Mi úgy gondoljuk, ennek jelentős része veszteség a hálózatban, a hálózatot nem látjuk, nem törődünk vele. Úgy gondoljuk, hogy ez az érték, ez olyan 80-100 literre csökkenthető, tehát egy harmadára. És hogyha nem feltétlenül ragaszkodunk ahhoz, hogy ivóvízzel öblítsük le a vécénket, akkor ez akár tovább is csökkenthető 50 literre fejenként. Ez az egyik kulcsfontosságú kérdés. A másik, fel kell ismernünk mindannyiunknak, hogy a háztartásokban három kulcsfontosságú elemmel gazdálkodunk. Szén, nitrogén és foszfor. Ezek részben a szennyvízhez kötődnek, részben pedig a biohulladékhoz. Okos dolog összekapcsolni a különböző anyagokkal történő hulladékgazdálkodás a háztartási szinten. A szén vonatkozásában az eredet szerinti megosztás az olyan egyharmad a fiziológiai szennyvíz, a konyha és a fürdőszoba és a biohulladék. Egészen más képet kapunk a nitrogénnél. A nitrogén 80%-a a másfél liternyi víz alattben található. Végezetül a foszfor szempontjából körülbelül 50-50% a fiziológiai szennyvíz és a biohulladék. Ha ezt felismertük, és a jövőről beszélek, 30-40 év múlva, amikor valószínű, hogy nem a jelenlegi kötött infrastruktúrával állunk szemben, akkor lehetőségünk van arra, hogy különböző dolgokat csináljunk mindezekkel az anyagokkal. Összekeverjük őket. Tehát összekeverjük őket, vagy szétválasztjuk. Nem feltétlenül vízzel kell ezeket az anyagokat és szennyezéseket szállítani. Nem biztos, hogy az akvamobil a legjobb megoldás. Lehet automobil is, lehet vákum is. Különböző mértékben hasznosíthatjuk, újra felhasználhatjuk ezeket az anyagokat. Ne adj Isten, még az is eszünkbe juthat, hogy tudatosan olyan összetételű szennyvizeket állítunk elő, amelyeket a legjobb, legkönnyebb tisztítani, legolcsóbb tisztítani. Erre szeretnék egyetlen példát bemutatni. Ez a jelenlegi állapot a szennyvíz mennyisége, a szén és a tápelemek mennyiségét mutatja az ábra. Amennyiben szétválasztjuk a háztartási szinten a szennyvizeket, a fiziológiai szennyvizet az összes többitől, a fiziológiai szennyvízzel együtt kezeljük a biohulladékot, akkor egyrészről úgynevezett fekete szennyvizet kapunk, ez nagyon kicsi mennyiségű, nagyon sűrű, emellett szürke szennyvizet kapunk, ami viszont nagyon híg. Ezt követően mit tudunk tenni? Hát például tudunk komposztálni, és utána trágyázásra használjuk fel a keletkezett anyagokat, vagy pedig tudunk anaerob szennyvíztisztítást alkalmazni zárt egységekbe kis helyen, a biogázt pedig hasznosítjuk. Ez a fekete szennyvíz. A szürke szennyvíz pedig, miután nagyon alacsony a foszfor és a nitrogén tartalom, ezeknek a fajlagos költsége a legmagasabb egyébként, nem kell eltávolítani őket, olcsó tisztítás alkalmazható, a kapott víz öntözésre, locsolásra hasznosítható, vagy a háztartásokban másodlagos vízként használható fel. Hogyha ezt meg tudjuk tenni a háztartás szintjén, ez egyúttal azt is jelenti, hogy a városok szintjén a legkülönbözőbb lehetőségeink vannak a visszaforgatásra, az újrafelhasználásra, az újrahasznosításra, elképzelve azt, hogy nagyon sok település, gazdag mezőgazdasági területek vesznek körül. Természetesen nem csak a városi környezetben tudjuk ezt megtenni, hanem egyéb szektorokban, az iparban és a mezőgazdaságban is. Az iparban nagyon sokfelé már ez történik napjainkban is. Nem csak külön-külön tudjuk megtenni, hanem össze tudjuk kapcsolni ezeket az elemeket. Át tudjuk vezetni a vizeket, a használt vizet a városból, például a mezőgazdaságban vagy az iparban, és fordítva, és a kaszkád elvnek megfelelően a használt vizet mindig csak olyan mértékben tisztítjuk, amilyen mértékben azt a következő vízhasználat megköveteli. Ez körülbelül az, amire azt mondjuk, hogy a jövő integrált vízgazdálkodása, ez az, ami az anyag körforgalom zárásához vezet, ez az, amit fenntarthatónak tekintünk, ez az, ami elővigyázatos, előrelátó stratégia, és csak zárójelek között jegyzem meg, hogy az Európai Unió 2 évvel ezelőtt jóváhagyott egységes vízpolitikájának ezek az elvek képezik az alapját. Most már a lépték ábránkhoz visszatérve, hogyha a különböző léptékeken és a különböző szinteken mindezeket meg tudjuk tenni, hogyha a háztartásokon nem csak a háziasszonyok, hanem ne adj Isten, a férjek is okosan gazdálkodnak, akkor ennek az az eredménye, hogy az anyagkörforgalom zárása következtében kevesebb szennyezőanyag lép ki a város szintjére. Hogyha ez így történik, és a város szintjén is ugyanezeket az elveket követjük, akkor kevesebb anyagot pazarlunk el, és juttatunk ki a vízgyűjtőkre, és végezetül, hogyha a vízgyűjtő szinten szintén az integrálás elvét, az anyagok körforgás zárásának az elvét alkalmazzuk, akkor ne adj Isten, még azt az álmot is meg tudjuk valósítani, hogy a szennyezések nem terjednek tovább a beltengerek és az óceánok felé, hogy szennyezés nem helyeződik át egyik országból a másik országba, hogy az én előadásom címe rossz, az értől az óceánig függetlenné válik egymástól, az angol WC is függetlenné válik az óceántól. Ez természetesen nagyon sok feladatot jelent, amelyek közül talán a köznevelés, az oktatás a legfontosabb, amit jó lenne már az óvodában elkezdeni. Hogyha picit előre tekintünk, akkor a vágyunk az, hogy a jövő generációi számára elegendő mennyiségű, tiszta, egészséges és biztonságos víz álljon rendelkezésre, hogy valami ilyesmit lássunk, mint ezen a felvételen. Kérem szépen, rajtunk múlik, hogy ez megtörténik-e. Köszönöm szépen figyelmüket!